Istennek az az írásba öntött üzenete, amelyet kibontani kívánok számotokra ajándékként Istentől, és az ő szent lelkével magyarázni kívánom, megírva található már felolvasott igeszakaszban, a Jelenések könyve 22. fejezetének 4. versében. És látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Foglalják el a helyüket, testvérek. Szeretett testvérek, amikor egy ismeretlen helyre látogattok, mi izgat benneteket jobban? Az, hogy mit találtok ott, mi lesz ott, vagy pedig az, hogy mi nem? Amikor nyaralni megy az ember, akkor reméli, hogy járó távolságban talál majd egy élelmiszerüzletet, ahol beszerezheti a mindennapi kenyerét, és reméli azt is, hogy mi nem lesz. Nem lesz éjszaka is állandóan ugató kutya a nyaralása közben. A munkahelyét váltó adminisztrátor reméli, hogy lesz olyan munkatársa, akivel majd jókat beszélgethet az ebédszünetben, és reméli azt is, hogy nem lesz olyan, aki vele egy szobában állandóan zenét hallgat. A gimnáziumba, az egyetemre felvett tanuló titkon reméli, hogy majd ott találja meg azt a valakit, azt a fiút, azt a lányt, akit az élete társául választhat, de azt is reméli, hogy nem lesznek ott az osztályban, a csoportban azok, akik az igénytelen elképzeléseik beteljesítésére akarják őt rávenni. Mi lesz? Mi a következő várható, ismeretlen terület, helyszín az életedben? Talán már holnap. Mi lesz? Egy szakorvosi rendelő? Egy tárgyalóterem? Vagy a felújított műhely? A következő iskola, a 10 emberrel megosztott, felújított dolgozószoba, munkahely berendezése és hangulata? Mi izgat jobban? És folytasd a sort. Az, amit ott találsz majd, ami most eszedbe jutott, vagy az, ami nem lesz ott? Mi lesz az eljövendő világban? Mi lesz ott az izgalmas? Az, amit látunk majd, vagy inkább az, ami már nem található, nem fog idegesíteni, bosszantani és zaklatni bennünket. Elérkeztünk a Jelenések könyve végéhez. Aki kíváncsi arra, hogy mit lehet megtudni a mennyországról, az betekintést nyerhetett már a részletekbe, kevés részletbe, nem sokba, csak annyiba, ami elegendő a reménységünk fenntartásához. Mi ez a reménységünk? Miért vagyunk itt a templomban? Azért, mert reméljük, hogy az élő hitünk az valóság. Reméljük azt, hiszünk abban, hogy érdemes készülni arra az életre. Visszatekintve a Jelenések könyvére, János kinyilatkoztatására, annak az egészére, én ma délelőtt a Szentlélek Isten segítségével arról szeretnék elmondani néhány dolgot, hogy mi nem lesz abban a mennyországban, ahová készülünk, és mi lesz az, amire készülhetünk, és aminél többre nem is vágyhatunk, meg sem tudunk fogalmazni, mert egész egyszerűen minden kívánságunkat felülírja. A könyvecske utolsó fejezetéből, ebből a 22. fejezetből kiderül, hogy az eljövendő életünkben, örök életünkben mindjárt egy meghökkentő dolog, nem lesz éjszaka. Nem lesz éjszaka. János apostol az első évszázad szókincsét használva így hagyta reánk azt, aminek az elképzelésére nagyon kevés a fantáziánk. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükség sem lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttünk, és uralkodnak örökkön örökké. Mitől van éjszaka? Tanultuk még régen általános iskolában egy pici csillagászatból, ugye attól van éjszaka, hogy a Föld önmaga körül is forog, és bizonyos ideig nem kapjuk közvetlenül a napfényt. Ezt a napszakot nevezzük éjszakának. Éjszaka lelassul, éjszaka nyugalmat talál a napvilágnál magasabb sebességfokozatban guruló életünk, és ennek megvannak az előnyei. Míg nappal az érzékszerveink maximális működése közben a szellemünk világosságának a nagyon-nagyon sok felesleg között kell megküzdenie a benyomások kiválogatásával, addig az éjszaka valami egészen más teszt tesz velünk. Éjszaka szikrát kapnak a fejünkben, az eszünknek a letisztult, az emberhez illő, az emberi gondolkodáshoz illő tiszta gondolatai. És akkor mi lesz majd? Ez is megváltozik majd abban a másik világban. Az eljövendő világban a külső és a belső világításunk, megvilágításunk egyaránt Istentől jön majd. Egy példával élve, az autó lámpáinak akkumulátorából induló energia világítja meg az autónak az összes fényforrását, a külsőket és a belsőket is. A fényszórókat, hátul a féklámpát, de bent a belső világítást, a műszerfalat, sőt még a csomagtartónak a világosságát is. János evangéliuma, nem a jelenések könyve, hanem az evangéliumának a tanúsága szerint az igaz ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. Vagyis az a Jézus, aki a bensőnket megvilágosít, belül megvilágosít minden embert, annak az Úristennek a fia, aki a jelenésekből vett idézet szerint majd fénylik fölöttünk. Jézus megvilágosít, az Úristen pedig fénylik. Ez két magyar szó, a görög nyelvben ugyanazt fejezik ki. Jánost ugyanazt a szót, fotizó, innen van fotoszintetizálni szavunk is, a fotizót használja, vagyis az öröklétben a belső és a külső sötétségünknek is nyoma vész. Minden világos lesz. Fényben élünk majd, és minden kérdésre választ kapunk. Külső és belső világosság. Arra is választ kapunk, amit most idehoztunk a templomba. Arra is, amire azt hiszed, hogy erre már nincsen válasz. Ez megmagyarázhatatlan. Nos, kik és mik kerülnek be az eljövendő életünkbe? Ez a legfontosabbak egyike, a fény. Isten fénye, külső és belső fénye. De kik és mik nem kerülnek bele az eljövendő életünkbe? Olvasom, kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Kívül maradnak az ebek, a kutyák? Igen, az ókori kelet értelmezése szerinti kutyák. Dögevő, haszontalan és veszélyes lények. Nem lesznek ott. És nem lesznek ott a varázslók. Lefordítom, a méregkeverő bűvészek, vagyis értelmet kábító, bennünket becsapó haszonlesők. Nincs helyük a mennyek országában. A mennyei helyszínen paráznákkal sem fogunk találkozni. Parázna az, aki mások kívánságainak eleget téve kelleti, árulja, és odaadja magát. Nem csak a testi értelemben, annál súlyosabb értelemben is. A gyilkosok és az istenségeket gyártó, aztán azokat imádó és azok imádatára buzdító bálványimádók senkinek nem fognak ott hiányozni. De az sem, aki szereti és cselekszi a hazugságot. A féligasságokból élőkről, az élősködőkről van szó. Nincs helyük az örök létben. Egyre inkább kikerekedik a kép, ennek a tökéletes helyszínnek a képe. Érdemes folytatni a kutatást, visszatekinteni erre a könyvre, különösen annak a végére. Azt írja János, maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Fel sem tudnánk sorolni, ugye? Fel sem tudnánk sorolni, hogy mennyi könnyet ejtettünk már bánatunkban és keserűségünkben, vagy a testi fájdalmai miatt sziszegve, sírva. Testi és lelki kínjainkat visszaidézve, nekem eszembe jutott az én könnyeim okának egyik irodalmi forrása. Henrik Ibsent idézem, reményed puszta pára, az öncsalásnak mindig könny az ára. Igen sok könycseppet megspórolhatnánk, ha nem dédelgetnénk magunkban annyi hamis reménységet. De Isten ezeket a könnyeket is, a hamis reménység könnyeit is letörli a szemünkről, és kitörli a múltunkból. Az örök létben nem lesz szükség ilyen összeeszkábált reménységekre, mert az igaziak, azok mind beteljesednek. Mi volt még itt? Mit olvastam még? Mit adhatunk hozzá az örök létünket egyre biztatóbb feltüntetésekkel teljesített gazdag listához? Halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Ezeket szeretnénk a leginkább elkerülni. A saját halálunk miatti félelmet, a halálfélelmet, és a mások halála miatt érzett gyászunk nyomasztó és életünket lebénító súlyát. A szívbe, a bőrbe, a húsba, az idegekbe markoló fájdalom miatti jajkiáltást, a fizikai fájdalmat nem lesz többé, egyik sem. Mint ahogyan nem lesz csalás, csaltak már meg téged. Nem csak a házastársi értelemre gondolok, hanem más, minden más értelemben. Nem lesz csalás, nem lesz ámítás, becsapás, nem lesz szemfényvesztés, porhintés, nem lesz szélhámoskodás, nem lesz ármány, és nem lesz cselszövés. Minek voltál még az áldozata? Ne félj, van egy hely, ahol mindez, amit felsoroltam, és tedd hozzá magad negatív, fájó tapasztalatait. Egyik sem lesz ott. Nem lesz ott azon a helyen, ahol neked van helyed, mert Jézus előre ment helyet készíteni a számodra. Ott már nem fognak átverni, és nem fognak becsapni. Így van leírva, az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van. Ők, az ördög és az általa alkalmazott hamis próféták, ők voltak azok, akik mocskos gondolatokat, szavakat adtak azoknak a fejébe, azoknak a szájába, akik annyi rosszat találtak ki rólad, és mondtak el. Akik annyi szitkot szórtak rád. Igyekeztél uralkodni magadon, de undorodtál tőlük, valójában a fenevadtól, a hamis prófétáktól. igazságtalanok voltak, a tetteik és hamisnak bizonyultak, hiszen az egész életük egy hazugság volt. De ne aggódj, nem fogják megzavarni az új teremtésnek a végtelen idejét. Ezt is leíratta Jánossal az Úr, tisztáltalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek. Milyen áldás! Mekkora áldás, hogy mennyi mindentől, ennyi mindentől mentes az a hely, ahová itt készülődünk. Amit itt, amit most kell elhinnünk, hogy létezik. Van, mert vár ránk, mert Isten nem hagyta annyiban, hogy az emberek által tönkretett, foldozgatott, bestoppolt, folyamatosan züllő első teremtésnek a sorsát, nem hagyta annyiban. Fenntartja ezt a teremtést addig a napig, amíg akarja. Senki sem tudja sem az órát, sem a napot, hogy mikor jön el Úrja Jézus ítélni. Addig a napig tartja fönn, ameddig akarja, aztán amikor véget ér, vagyis véget ér a kegyelmi időszak, az új teremtésbe hívja azokat, mindazokat, akik ő mellette döntöttek az itteni X évig tartó napjaikban. Hallottuk, hogy kik és mik nem lesznek ott. De mi vár ránk? Mégis miért érdemes oda készülni? Miért érdemes úgy berendezni a napjainkat, a napnak minden egyes mozzanatát, hogy azok valamilyen módon tükrözzék az elkötelezettségünket, az Isten melletti elköteleződésünket? Miért? Azért, mert részünk lesz abban, aminél rövidebben nem lehet leírni a beteljesült örömet. Akik Istentől nyert hitüket tudatosítva, mindig abban a tudatban élve, annak önkéntesen és örömmel választott útján járva, testben feltámadva eljutnak a mennyei időtlenség helyszínére, nos, azok János kinyilatkoztatása szerint látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Látni fogjuk Istent. Látni fogjuk Jézust. Igen, igen, igen. Látta őt eddig bárki is? Jézust és az Atya Istent? Igen. Jézus utolsó tanításait mondta el a tanítványainak, amikor így szólt, ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Egyikük, Fülöp, aki egyébként csendben szokott lenni, nem sokat olvasunk Fülöpről, az apostolról, ezt hallván valami nagyon-nagyon okos kérdést tett föl Jézusnak. Pontosabban nagyon okos dolgot kért tőle. Ennyi. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez nekünk elég. Azonnal teljesült a kérése, bár így lenne minden kérésünk. Jézus azonnal teljesítette a kérését, mert felnyitotta a szemét, és felnyitotta az értelmét. Aki engem lát, mondta Jézus, látja az atyát. Hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Majd ő, Jézus kérte a tanítványait, higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mire gondoltatok most? Igazatok van. Igaza van annak, aki arra gondol, amit Mózes második könyvében mondott Isten, de az arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Ez is igaz. Kortársai tehát annyit láttak az Atya Istenből Jézusban, amennyit elviselhettek. amennyitől nem haltak meg. Másképp mondom, amennyire láthatóvá tette magát a lélek Isten. Kedves testvérek, az örökké valóságban azonban a boldog megváltottak, ugye tudjátok, hogy ti is közöttük vagytok. A boldog megváltottak, látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. A sok szörnyű nem lesz dolgon kívül, ez lesz tehát testvérek, ami vár ránk. Maga az Úr Isten arca és a neve a homlokunkon. A bejegyzett, kitörölhetetlen jel, ő Isten tulajdona. Rajtad lesz a jel, és rajtam, rajtunk. Boldogok vagytok a mai megerősített hír miatt. Akkor jó, mert nem a fületekkel, hanem a szívetekkel érzékeltétek az örömhírt. Isten kinyilvánított szeretetét, és erre csak a tiszta szív képes. Boldogság, tiszta szív, Isten látható közössége. Jézus beszélt erről. Igen, egészen röviden idézzük fel és vigyük haza magunkkal. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Amen. 414-es számú dicséretünk 5. versével imádkozva feleljünk Isten szavára. Így kezdődik, az Atya Istennek vagyok én szerelmében. Folytassuk imánkat szavakban. Sok helyen jártunk már, Istenünk, sok helyre készülünk, és ott vannak azok az ismeretlen helyszínek is, amelyekről nem tudunk, csak arról, hogy ott is lesz jelenésünk. Már itt ezen a földön. Kicsit tartunk ezektől a szobáktól, termektől. Kicsit tartunk tőlük, mert nem tudjuk, mi vár ott ránk, de bizakodunk abban, hogy miben nem lesz részünk. De úgy tartottad jónak, hogy a mennyei öröklétnek egy kicsin darabkáját megmutass nekünk. Köszönjük ezt a könyvet, ezt a titokzatos összeállítást, amiben elénk tárod egészen kicsin kis szeletkéit annak, hogy mi lesz és mi nem lesz. Hálásak vagyunk azért, hogy megerősítettél bennünket. Jó lesz így elmenni a templomból, jó lesz így végigjárni a hét napjait, jó lesz így élni, és így érdemes meghalni. Meghalni, hogy miénk legyen az örök élet. Már itt most veled, és akkor örökkön örökké, amikor megláthatjuk az arcodat, és neved a homlokunkon lesz. Hadd vigasztaljuk, Istenünk, ezzel magunkat, másokat, a világot. Ott, ahol te akarod, úgy, ahogyan te adod szánkba a szavakat. Jézus nevében kérünk, Urunk, tedd meg ezt velünk. Amen. Együtt mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Amen.